Akkor a szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Valóban igaz az, Úrunk Istenünk, hogy boldogok, akik betartják a Te szavadat, akik figyelnek a Te mondásaidra. És köszönjük, hogy a teremtéstől fogva mind a mai napig szólsz hozzánk, emberekhez. Köszönjük, hogy beszélő viszonyban vagy velünk is. Köszönjük, hogy minden nap kaphatunk valamit a Te igédből. És ma este is azért jöttünk össze, hogy a Te igédet tanulmányozzuk, és kérjük, légy itt velünk, áld meg minket a Te szent lelkeddel, hogy ne csak a szavakat lássuk, és nem csak a szavak értelmét fogjuk fel az eszünkkel, hanem segíts abban, hogy a Te igéd beépüljön a szívünkbe, hogy abból tudjunk élni minden napon a világ végezeteig. Az Úr Jézus nevében kérjük. Ámen. Ahogyan már elhangzott, Rút könyvéről fogunk beszélni. Illetve Rút könyvéről szeretnék egy Biblia tanulmányozó sorozatot tartani, ami úgy néz neki, hogy mindenki kicsit készülne a következő alkalomra. Átolvassa a fejezetet, vagy azt a szakaszt, amit majd mondok, hogy készülve jöjjenek, hogy amiről én nem tudok beszélni, mert kevés az időnk, hogy az is valahogy a fejünkben, vagy talán még a szívünkben is legyen, hogy megértsük az összefüggéseket. Én eredetileg úgy terveztem, hogy októberben beszélek Rút könyvéről, és majd novemberben beszélek Jónás könyvéről. Aztán kiderült, hogy a Pasaréten tartanak egy sorozatot Jónás könyvéről, tehát nem akarok többet róla mondani. Az interneten is rajta van, ha valaki nem volt ott, le tudja tölteni, ahhoz nem tudok sokat hozzátenni, tehát hallgassa meg mindenki, vagy vegye majd meg, ha megjelenik papíron. Másrészt pedig kiderül, hogy ez a Rút könyve az annyira sűrű. Oly sok minden van benne, illetve mögötte, hogy nem lesz elég egy óra egy fejezetre. Tehát úgy döntöttem, hogy 8 alkalommal is fogok beszélni erről a 4 fejezetről, testvérek, az is kevés lesz. Mindenről nem tudok beszélni. De ha mindenki készülve, készülten jön, akkor ez egy nagyon gazdag sorozat lesz mindannyiunk számára. Tehát kezdjünk bele, és ugyan Biblia tanulmányozó sorozat, hát remélem, hogy mindenki hozta a Bibliáját, és ha nem, akkor a következő alkalomra nem baj. Ugye előfordul, hogy valaki elfelejti a Bibliáját, hogy nem hozta el a Bibliórára sem. Nemrég, tavasszal az egyik lelkész barátom tartott egy csendes hetet, egy sorozatot minden este vidéken, és akkor hétfő este is azt mondta, hogy nem baj, ha valaki elfelejti a Bibliáját, de szándékosan ne hagyjuk otthon. Aztán csütörtökre ő, a lelkész, felejtette el a Bibliáját, de nem merte elmondani. Csak péntek este ismerte be, hogy csütörtök este kinyomtatott lapokból olvasta föl a szakaszt, és nem a Bibliából, és annyira szégyelte magát, hogy nem merte beismerni. Tehát még egy lelkésztel is fordul elő, hogy nem hozza el a Bibliáját, de legközelebb ne forduljon elő. Tehát Rút könyvét olvasom, illetve olvassuk, az első 7 verset olvasom föl. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezején. Vele volt a felesége és 2 fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, 2 fiának pedig Mahlon és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből el is jutottak Moáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a 2 fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rut. Ott laktak mintegy 10 esztendeik, de meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt, 2 fia is férje nélkül. Ekkor útra kelt a mennyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezejéről, mert meghalotta Moáb mezején, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a 2 menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. Eddig Isten igéje. A Biblia tanulmányozás és a Biblia olvasás között egy különbség van csupán. A Biblia olvasás azt jelenti, hogy lassan olvasom a Bibliát. És minden szónál megállok, és végig gondolom, mit tudok erről a szóról. És akkor hirtelen az olvasásból tanulmányozás lesz, mert ugye vissza kell valamit keresni, vagy az igében, vagy a jegyzeteim között, vagy emlékszem arra, hogy van arról egy előadás valahol, kazettán, vagy könyvben, és amikor már kezdem keresni az információkat, egy-egy szóval kapcsolatban, akkor már is biblia tanulmányozást végezünk. Tehát nem bonyolult, csak sok idő kell hozzá. Vagy több idő kell hozzá, mint az a napi fél óra, amikor csak olvassuk a Bibliát. Tehát ezt fogjuk csinálni. 8 héten keresztül lassan olvassuk a Bibliát. Így kezdődik Rut könyve. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Első kulcsó, éhínség. Milyen? Hát azért, mert amikor Mózes az ő búcsú beszédét tartotta, amit találunk 5 Mózesben, Mózes 5. könyv, az egy nagy beszéd. Ez Mózes búcsú beszéde, amit akkor mondott, amikor Izrael népe az ígéret földjének a küszöbén állt, és ugye majd Józsué vezetével mennek át a Jordánon is, akkor megkapják részről részre, Isten segítségével Izrael földjét. És Mózes mondott valamit éhínséggel kapcsolatban, ebben a búcsú beszédben. Azt mondta a végén, 5 Mózes 28-ban, most nem olvasom föl, csak elmondom, hogy mi van ott. Azt mondta, hogy baj lesz, ha Isten népe nem tartja be Isten törvényeit, Isten előírásait. Annak következménye van. A fejezet, tehát 5 Mózes 28 első fele arról szól, hogy Isten megáldja az ő népét, ha azt teszi, amit Isten mond. És a fejezet második fele arról szól, hogy annak is van következménye, ha Isten népe nem tartja be az előírásokat. És Isten sok mindent mond Mózeson keresztül ebben a fejezetben. Az egyik dolog, amit mond, hogy éhezni fog Isten népe, éhes lesz. Tehát a héber nyelvben az éhínség és az éjség az ugyanaz a szó. Éhes lesz Isten gyermeke, ha nem engedelmeskedik. Vagy, fordítva mondom, az eledel hiánya következménye az engedelmeség hiányának. Nincs engedelmeség, nincs eledel. Tehát ez egy jelzés lesz. Ha Isten nem áldja meg az ő népét, ha Isten nem áldja meg a földet, amit ő adott az ő népének, akkor az azt jelenti, hogy valami történt. Valamit rosszul csináltunk, mint Isten népe. Valamire nem figyeltünk. Akkor le kell ülni, és végig kell gondolni, hogy mit is mondott az Úr, és mit csináltam én rosszul. Tehát az éhínség mindig egy figyelmeztető csapás. Nem a vakszerencse hozza Isten népére, valami van a háttérben, engedetlenség. Tehát éhínség van az országban, és mikor? A bírák idején. Amikor a bírák bíráskodtak, azt olvastuk. És aki ismeri a bírák könyvét, vagy emlékszik rá, az tudja, hogy az az egész könyv gyakorlatilag csak arról szól, hogy Isten népe állandóan letér a helyes útról. És minden alkalommal Isten figyelmeztető csapást mér az ő népére. Jönnek az ellenségek, jön az éhínség, valami gond van. És Isten népe csak akkor okul az egészből, amikor már testileg fáj. Amikor már nincs testi jólét. Amikor már akkora nagy a baj, hogy már fáj is. És akkor kiáltanak Istenhez. Miért történt ez? Nem értjük. Csinálj valamit. Csak hogy Isten küld egy bírát, vagy bírót. Vagy, ha azt a szót jobban akarjuk lefordítani, egy valakit, aki igazságot szolgáltat. Igazságot szolgáltat Isten népének az ellenségei felé is, mert ugye csapást mér az ellenségre, megszabadítja Isten országát, de igazságot szolgáltat Isten népe felé is. Visszatéríti az embereket Istenhez, elmondja, hogy mi a helyes út. Ez a bíra, vagy a bírónak a feladata. És a bírák könyvében olvassuk, hogy mennyi csapásra és hány bíróra is volt szükség ahhoz, hogy Isten népe a helyes úton maradjon. És ez is olyan helyzet. Éhínség van az országban. Tehát mi történt? Engedetlen Isten népe. Ugyanakkor az éhség a Bibliában, vagy Izrael népének a történetében mindig próba is. És ezt szó szeretném olvasni az 5 Mózes 8-ban. Második, harmadik versét felolvasom. Mózes búcsú beszéde újra, tehát 5 Mózes 8, második, harmadik vers. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istenet az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartott-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mind azzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, hozták magukkal a tésztát, a kovásztalan tésztát, és útközben abból sütötték a kovásztalan kenyereket. De egy hónap után ez a tészta elfogyott, és kezdenek panaszkodni. El is mondják Mózesnek, milyen jó volt Egyiptomban, amikor még a húsfazekaknál ültünk, mi a szolgaságról szó nincs, csak a húsra emlékeznek. Milyen jó volt akkor a húsleves. És most menjünk vissza. És attól a naptól fogva Isten mannát ad a népnek. Érdekes módon Isten először kiszabadítja, megszabadítja az ő népét, utána adja az élelmiszert, és csak később adja hozzá a törvényt is. Először az élelmiszer, utána a parancs. Ugye az Édenkertben ugyanaz történt. Isten először teremtette meg a fákat, az ennivalót. És csak utána az embert, és elmondta az embernek, hogy miért is van a földön. Mi a dolga. Tehát Istennél ez a helyes sorrend. Isten először gondoskodik az ő gyermekeiről, cserébe pedig kér engedelmességet is. Tehát próba az, amikor az ember éhes. Megbízik-e abban az ember, hogy Isten fog gondoskodni a gyermekeiről, vagy pedig hátat fordít az ember Istennek, és ő egyedül, függetlenül Istentől akarja ezt a problémát megoldani. Egy állandó probléma, kedves testvérek. A testi jólét problémája. Az első számú kísértés a mi számunkra. És ezért, amikor Jézus kimegy a pusztába, ő is, és 40 nap után éhes lesz, jön a kísértő. És azt mondja, ha Isten fia vagy, akkor mondd, hogy a kövekből kenyér legyen. És akkor mit mond az Úr Jézus? Hát azt mondja, amit éppen felolvastam. Nem csak kenyér elé az ember, hanem mindazzal, ami Isten szájából származik. Mert a Biblia egyik legfontosabb mondani valója az, hogy az engedelmesség fontosabb, mint a testi jólét. Mert Isten azt ígérte, hogy gondoskodik az ő gyermekeiről, és ma annyiszor tett bizonságot róla. A kísértés az, hogy fordítva gondolunk. Először a testi jólét, aztán majd szolgálok az Úrnak, persze, tele hassal. Nem. Tehát éhínség van az országban. Egyrészt csapás. Figyelmeztető csapás. Hogy okuljanak az emberek. Másrészt próba. Mindenki szálljon magába. Hogy állok ezzel a kérdéssel? Most mi a teendő? Van-e bennem hit? Tehát bizalom és engedelmeség. Vagy pedig független akarok lenni, és majd én oldom meg a problémát, mert Isten úgyse figyel rám. És akkor valaki hoz egy döntést. A próba és a csapás között valahol hoz egy döntést. Elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezegén. Nem is olyan rossz gondolat egyébként. Mert Moáb rokonnép volt. Moáb népe kapcsolatban állt Izrael népével. Mert Moáb, tehát az ősatya, fia volt Lótnak, aki meg rokona volt Ábrahámnak. Tehát a rokonokhoz megy ez az ember kenyérért. Eddig nincs is semmi baj, gondolhatjuk. Az országban nincs kenyér, de a határon túl vannak még rokonok. Igaz, hogy távoli rokonok, de azért is rokonok. A nyelvünk is hasonló, hát akkor oda megyek kenyérért. Csak van egy kis probléma. Sőt, nem is kis probléma. Moábbal van gond. Több gond is. Az egyik gond az például, hogy ez a Moáb, tehát az ősatya, vérfertőzésből született. Amikor Lót lányai kimenekültek, ők is, Sodomából, a férjük pedig ott haltak meg. És a két lány azt mondja, baj lesz. Soha nem lesz férjünk. Soha nem lesz gyermekünk. Oldjuk meg. Hol a legközelebbi férfi? Ha itt az apu. Az is jó. És abból lett Moáb. Tehát nem teljesen tiszta ez a nép. Rokon nép, de baj van vele. Jó, de hát ugye éhes az ember. Akkor távoli rokon, és nem teljesen rendben van, de jó. Hát a kenyér az mégis kenyér, akárki adja. És itt van a másik baj, Moábba. 5 Mózes 23-ból olvasom. Megint Mózes búcsú beszélje. Mózes rengeteget mondott, amit tudni kéne, ha meg akarjuk érteni azt a könyvet. Azt mondta, nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy moábi ember, még a 10. nemzedékük sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez, sohasem, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel azon az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beor fiát, az Arám Naharaimi Petorból, hogy átkozom meg téged. Ez a rokon. Mózes azt mondja, hogy Moábita nem is csatlakozhat Isten gyülekezetéhez. És ott elsősorban a férfiakról van szó. De miért nem? Mert amikor ott az ország határán megállt Izrael népe, és kenyeret kért, át akart vonulni az országon, és csak azt kérte, hogy hát akkor a rokon nép, a rokonok adjanak egy kis kenyeret, és vizet, még fizetnek is érte, tehát semmi bajuk nem lesz, akkor mit mondtak a rokonok? Nem adunk kenyeret. Sőt, felbérelték a varázslót, hogy még átkot is mondjon a rokonokra. Hát, mint ha Magyarországon történt volna. Van olyan. Tehát éhes vagyok. Nincs ennivaló. És nem fogom föl, hogy az Úr valamit üzeni akar. Emberi fejjel kezdek gondolkodni. Hát ott van a rokon. Megyek a rokonhoz. De ha ez az ember ismerte volna a történetet, tudta volna, hogy Moab nem ad kenyeret. Ott nem szeretik Izrael fiait. Sőt, Moab idegen isteneket tisztelt. Kémos. Még embereket is áldoztak Kémosnak. És ez a bálványimádás átterjedt Izraelre is. Bírák 10:6. Amikor, ahol az ige arról beszél, hogy Izrael népe elhagyta az egy igaz Isten, más isteneknek szolgált, van egy felsorolás, és akkor ott van a sok-sok-sok bálvány között Moab istenei. Moab isteneinek szolgáltak Izrael fiai, és ez egy rossz gondolat volt. Mert ez bálványimádás volt. Tehát nem csak a testi jólét értelmében egy nagyon furcsa döntés, hogy valaki Moábba menne kenyérért, mert régen se adtak, sőt, áldást kapott a nép cserébe, de még lelki értelemben sem normális. Tehát ez volt a probléma. A probléma az volt, hogy Izrael Moáb után ment. És a megoldás az lett volna, hogy Izrael azt mondta volna, hogy köszönjük szépen, abból nem kérünk többet. De nem. Ez az ember oda megy. Aztán meghal. A férfi neve az volt, hogy Elimelek. Ami azt jelenti héberül, az én Istenem a király. Van egy gyanú, nincs benne a Bibliában, de van egy gyanú, hogy az ő szülei azért adták a gyermeküknek ezt a nevet, mert Nagyjából ugyanabban az időben, ha visszaszámoljuk, volt még valaki más is, akinek a nevében az szerepelt, hogy ki a király. Gedeon fia. Gedeon fiának az volt a neve, hogy Abimelek, az én apukám a király. Tehát, ha ez valóban így van, tehát föllép valaki, egy zsarnok egyébként, olvassuk a történetet, aki azt mondja, hogy az én apukám király. Tehát én királyfi vagyok, tehát én is lehetek király. Akkor talán ugyanabban az időben élt egy hívő család, ahol azt akarták kifejezni, hogy ez azért nem teljesen így van. Ki a király? Náluk, Izraelben. Az Isten. És a hívő szülők gyermeke azt a nevet kapja, vagy azt a nevet kapja, hogy az én Istenem a király. Csak ott a gond, hogy ez az ember nem úgy cselekszik, amilyen a neve. Az életével nem azt fejezi ki, hogy neki Isten lenne a király. És ezért a zsidók ezt a nevet, amikor itt olvassák, kicsit másképp mondják ki, amikor úgy lehet ezt lefordítani, hogy enyém a királyság. Ma én döntöm el, hogy mi történik, nem történik, én úgy viselkedem, mint egy király. A neve az, hogy Isten a király. A viselkedése azt mutatja, én vagy én. Hát, ha valaki kereszténynek nevezi magát, akkor fontolja meg, hogy az mit jelent. Ne legyen az belőle, hogy kereszt, én. Ha keresztény, legyen keresztény. Ha valaki kereszténynek mondja magát, mutassa meg cselekedeteiben. Ez a férfi nem azt képviselte, amit a neve jelent. Amit a szülők is akartak volna az ő gyermekének. Mert ott hagyja az országot, az Istentől kapott országot, és az ő családjával elköltözik olyan országba, ahol régebben nem kaptak kenyeret, sőt, átkot mondtak. És ott hal meg. És ő eredetileg úgy tervezte, hogy ő ott csak jövevény lesz, hogy a szöveg mondja. Tehát csak addig akar ott tartózkodni, ameddig az éhínség tart Izrael földjén. És amikor a fordításunk azt mondja, hogy el is jutottak Moab mezejére, és ott éltek, akkor a héber szöveg csak annyit mond, hogy ott voltak. Nem éltek. Azt se írja le a szöveg, hogy mit csináltak ott, jól érezték magukat, vagy sem, csak ott voltak. Mintha csak lézengtek volna. Tehát gyökértelen ez a család. És akkor meghal apu, és ott marad anyjuk egy gyerekkel. De a gyerekek már nem emlékeznek arra, hogy mi volt Izrael földjén. Ott nőttek föl, nagyjából Moab földjén, és moabita asszonyokat, lányokat vettek feleségül. Ők ott letelepedtek. A föld itt is volt, a kenyér itt is kenyér. Lehet, hogy ilyesmit gondoltak. Csak ugye anyu, Noémi, vagy Naomi, még tudta, hogy honnan származik ez a család. És egy 10 év után a két fiú is meghalt. Az az érdekes, hogy Elimelek csak egy ki is rosszat akart. Csak néhány évet akart tölteni félpogányok között. Aztán meg vissza akart jönni. Elmenekült a haláltól, megtalálta a halált. De nem csak ő, a két fia is meghalt. A kis bűnből, a kis bajból nagy baj lett. Mert ugye a bűn megállíthatatlan. Egyre nagyobb lesz. Az ember kis rosszat csinál. Nem akartam nagy bajt. Nem akartam nagyon eltérni az Úr útjára. Csak egy kicsit akartam azt, amit én akartam. Aztán kiderül, hogy nem lehet kicsit eltévedni az Úr útjáról. Mert ugye arra felé lejt a talaj. A bűn felé lejt a talaj. És ha nem vagyok ott az ösvényen, ha mellé lépek, akkor egyre könnyebb lesz arra felé tovább menni. És egyre nehezebb lesz visszajönni. Tehát Naomi ott maradt. Meghalt a férje. Meghalt a két fia. És akkor a 6. versben ekkor útra kelt a mennyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallott a Moab mezején, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Végre valami jó hír. Azt hallotta az asszony, hogy újra kenyér van otthon. Mehetünk vissza. Mehetek haza. És azt mondja az ige, hogy ő visszatért. És az a szó, hogy ott van, visszatér, az ugyanaz a szó héberül, mint az ismert szavunk, a megtérés. Noémi visszafordul. Rájött arra, hogy mi volt a hiba. Rájön arra, hogy tényleg bűnt követtek el, elhagyták Isten útját, és óriási kanyart tettek le, rájön arra, hogy ez így nem jó. Vissza kell menni a kiinduló ponthoz. Rendbe kell tenni a dolgokat ott, ahol elrontottam. Vissza kell menni Isten országába. Újra Isten útjai szerint kell élni. De akkor a rosszat ott kell hagyni. És lépésről lépésre közeledni. Az Úr felé. Ez a visszatérés. Tehát amikor ezt olvasjuk, hogy Noémi visszatért, nem csak arról van szó, hogy először odautazott, most meg visszautazik. A visszatérés, a megtérés, az mindig lelki is. Az ember azért tér meg, mert vissza akar térni. És fordítva. Az ember azért akar visszatérni Istenhez, mert meg szeretne térni. Újra az Úrhoz tartozni. Jövő héten fogunk még részletesebben erről beszélni. De Noémi, vagy Naomi, felfogta, hogy vissza kell menni. Elindult a megtérés folyamata. És amikor ez a folyamat elindul, a két mennye is vele megy, és azt mondja a 7. vers, elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két mennye, így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. És ott érdekes módon a Károli fordításból jobban jön ki, de ott hirtelen többes számban beszél a Biblia. Hogy az asszonyok visszatértek Júda földjére. És akkor minden második kommentár azt mondja, hogy hát ugye gyakorlatilag ez a két moabita lány nem tér vissza, mert ez moabiták, tehát mi itt a visszatérés. Csak azt mondják, hogy hát itt a szerző hibát követett el. Ugye egy csoportról van szó, tehát csoportosan mennek, ezért van a többes szám. De ez természetesen nem így van. Tehát Naomi rájött arra, hogy az ő családja mit hibázott. És visszamegy a kiinduló ponthoz. Ott van két moabita lány. aki találkozott Isten népével. Ugye talán 10 évig éltek olyan emberekkel, aki ismerik az egy igaz Istent. Ki tisztelte még az egy igaz Istent? Hát Ábrahám! Onnan származik Izrael népe. És ki volt ott mellette? Hát Lót, az ősapa, Moábnak a apukája, meg a nagyapja is egyben. És ez a nép, ez a nemzet, Moáb népe letért a helyes útról, amikor Lót a Jordán folyót, a Jordán környékét választotta, aztán Szodomába költözött bele, aztán mindenki meghalt körülötte, csak ő maradt meg, meg a 2 lánya, és nem is gondoltak arra, hogy talán jobb lenne visszatérni. Mindent elveszítettünk, mindenki meghalt, csak mi vagyunk, 3. Menjünk vissza Isten népéhez. Mégis az volt a jobb. Arra rá sem jönnek. Lót 2 lánya csak azt látja, ami közvetlenül előttük van. Kell egy férfi. Itt egy férfi. Ha kicsit gondolkodtak volna, a Hold-tenger másik oldalon, vagy oldalán, a másik partján, ott van Ábrahám. Neki is van 2 fia. 2 lány, 2 fiú. Nem kell az apukát lerészegíteni. Mert van 2 fiú, akik Isten családjához tartoznak. Hát tehát annyit nem gondolnak. Csak sokkal később. Ott az a 2 lány, aki nem mondott átkot Izrael népére, Isten népére, beleházasodtak Isten népébe, és valahogy rájöttek arra, hogy az egész népünk valamit elrontott. És ők, csak 2, de ők visszatérnek. Tehát ők is visszatérnek, mert ugye Júdában ott élt Ábrahám, ott volt Lót is. Lót hagyta el a helyes utat. Hát ez a nép óriási kanyart tesz. Ja, ha Noémi ennyit tett, akkor ez óriási. De legalább ez a 2 ember, aki valahogy áttételesen, de nagyon áttételesen Isten népéhez tartozik, visszatalálja a helyes utat. Tehát ez reményt ad nekünk is, hogy aki eredetileg valamikor családilag Isten népéhez tartozott, annak van reménye, hogy valamikor talán ő tér vissza, vagy a gyereke, vagy az unokája. Mert Isten hűséges. Aki azt mondta, hogy ugye még az 1000. nemzedékig is hűséges. Megáld. Mindig van remény arra, hogy aki valamilyen szálon Isten népéhez tartozott, az talán elindul a visszatérés útján. Soha ne adjuk föl. Jövő héten azt fogjuk látni, hogy mi lesz. Jövő héten azt fogjuk látni, hogy valaki visszatér a visszatérésből. Ez félelmetes lesz. És lesz valaki, aki kitart. És kérem mindenkitől, hogy a következő hétre olvassa Rút könyvének 1. fejezetét. Hát én most elég sok szónak a jelentését megmagyarázta. Ha valamikor a hét folyamán, mondjuk szombaton, vasárnapon, még egyszer elővesszük ezt a történetet, és csak az 1. fejezetet olvasjuk, akkor remélem, hogy sokkal többet is látunk benne, mint amit eddig láttunk. Mert ugye, ha gyorsan olvasjuk, akkor a történet arról szól, hogy van egy özvegy, aki anyósa segítségével új férje talál. minden hollywoodi film erről szól, tehát. De ha így olvasjuk, hogy én most kicsit próbáltam érzékeltetni, kicsit visszagondolni, hogy mit tudok ezekről a szavakról, akkor hirtelen sokkal mélyebb lesz az egész. Csak ha kérem, hogy az olvasás közben figyeljünk arra, hogy aki visszatér a visszatérésből, miért tér vissza? És aki kitart a visszatérésben, mit mond? Nagyon fontos. Jövő héten fogunk róla bővebben is beszélni. Jó olvasást, tanulmányozást kívánok mindenkinek. Ezt az alkalmat pedig közös imádsággal szeretném lezárni. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a Biblia minden szaván érezhető, hogy nem embertől származik. Milyen ember az, aki ilyen mondatokat tudna szerkeszteni, ilyen mély tartalommal. És köszönjük, hogy te képes vagy arra, hogy egyszerű emberi nyelven nagyon mély és bonyoló dolgokat magyarázol el nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is beszéltél velünk, és meg kell vallanunk, hogy oly sokszor nem figyelünk arra, amit te mondasz. Oly sokszor nem is emlékszünk vissza arra, amit már hallottunk tőled. És talán még sokszor, még többször van az, hogy nem is veszünk a fáradtságot, vagy az időt, hogy a te igéddel foglalkozzunk. Köszönjük, hogy abból is visszatérhetünk hozzád, és kérjük a te segítségedet, adj nekünk kitartást abban, hogy olvassuk, tanulmányozzuk a te igédet. Segíts nekünk abban is, hogy ez nem csupán tudomány legyen, amit tanulunk. Segíts nekünk, hogy a gyakorlatban is alkalmazzuk mindazt, amit olvastunk, hogy a saját életünkre alkalmazzuk a te igédet, hogy gyümölcsözővé legyen az életünk a te igéd által. És köszönjük, Urunk, hogy a te szavad nem tér vissza üresen te hozzád. Köszönjük, hogy ha rajtunk keresztül megy a te igéd, akkor ez valamikor gyümölcsöt fog létrehozni a mi életünkben is. Nem tudni mikor, nem tudni hol, de abban bízunk, hogy ez így van. És köszönjük azt is, Urunk, hogy te gondoskodsz rólunk. Te már előbb gondoskodtál rólunk, mint hogy mi tudtunk volna rólad. És ezt megköszönjük. Köszönjük a biológiai életet, amit kaptunk tőled. Köszönjük a mindennapi ételt és italt, és a ruhát, amit kapunk tőled. Köszönjük a mindennapi feladatokat, amelyeket szintén tőled kapunk, és amiben segíteni is akarsz. Köszönjük, Úrunk, hogy olyan gazdag Úr vagy. Köszönjük, hogy olyan jól bánsz velünk. És bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan rosszul visszakozzuk ezeket a jó téteményeket. Kérjük, Urunk, maradj velünk, amikor hazamegyünk, óvj meg minket minden gonosztól, adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát, hogy a holnapi napon újra a te dicsőségedre élhessünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.